útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Velencei Tavi Vízi Sportiskolája. A kormányzati támogatással elkészült fejlesztést szombaton adták át ünnepélyesen. Az esemény egyben a Velencei Tavi Vízi Sportszezon hivatalos megnyitója is volt. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Velencei Tavi Vízisport Szövetség elnöke a megnyitón azt emelte ki, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat tulajdonában álló komplexum üzenete a közösség szolgálata, egy szellemiség sugárzása a társadalom felé. Az államtitkár felidézte: a lepusztult épületeket látva bő 10 évvel ezelőtt arról döntöttek, hogy a terület újjáélesztésekor a verseny és a tömegsport mellett rehabilitációs és korai fejlesztési feladatok is jelenjenek meg. Győri Dani Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ügyvezető alelnöke felidézte: amikor a szeretetszolgálat bekapcsolódott a munkába, meg kellett találják a helyüket a sportban, hiszen ez eltér a korai fejlesztéshez, a fogyatékossággal élők ellátásához, a közoktatási feladatokhoz való kapcsolatuktól. A magyar hadseregnek fel kell arra készülnie, ami az alaprendeltetése: nem béketámogató műveletekre, nem katasztrófavédelemre, hanem konfliktusra, ami egész embert kíván, mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke a Ludovika Fesztivál részeként megtartott 100 napos ünnepségen Budapesten. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvédtisztképző karának rendezvényén elmondta: a magyar honvédség jelenleg történetének legnagyobb átalakításán megy keresztül. A leendő tisztekre, vezetőkre vár az a feladat, hogy a 21. század magyar honvédségét vezessék, tette hozzá. Határaink mellett háború dúl, a Nyugat-Balkán biztonsága kétséges, migráns hullámok érhetik el Európát, Gázában hadműveletek folynak, az egész világ forrongásban, átalakulóban van. Azok a doktrínák, szabályzatok, amelyeket eddig hittünk, lehet, hogy már holnap nem érnek semmit, mondta. A vezérkari főnök hangsúlyozta, soha nem volt annyira szükség felkészült, elkötelezett tisztekre, mint most. Az eddig megtartott 4 magyarországi európai parlamenti választáson az Európai Unió más tagállamainak állampolgárai közül csak nagyon kevesen szavaztak a magyar EP listákra. A június 9-i voksolásra szombat reggelig valamivel több mint 4000 uniós polgár regisztrált. Az EP választás sajátossága, hogy nem csak azok a magyar állampolgárok szavazhatnak, akiknek magyarországi lakcímük van, hanem, ha kérik, a Magyarországon lakóhelyen rendelkező uniós polgárok is. Most körülbelül 137 ezeren vannak olyanok, akik más uniós tagállam állampolgárai, de Magyarországon élnek. Őket a Nemzeti Választási Iroda már januárban tájékoztatta, hogy választójogukat Magyarországon is gyakorolhatják. Ha az uniós polgárok magyarországi párt által állított listára akarnak szavazni, május 24-én 16 óráig kérhetik felvételüket a központi névjegyzékbe. Idén immár 12. alkalommal rendezik meg az avasi borongolást Miskolcon, ahol május 16-a és 19-e között 80 helyszínen 62 borászat várja az érdeklődőket, közölték a távirati irodával a szervezők. A tájékoztatás szerint a történelmi Avas utcáin 3 színpadon 18 koncert lesz, és számos utcazenész és bárzongorista is fellép. A szervezők idén több újdonsággal is készülnek, ilyen például a Világsztárok tere, ahová többek között hírességek pincészeteinek borait hozzák el. Mellettük a hazai borászok széles kínálata lesz jelen. A látogatók már a fesztivál szakmai napján megkóstolhatják a bükki borászok italait egy exkluzív sétáló borkóstolón. Végül az időjárásról. Vasárnap reggelre észak felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd a nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható. Főleg délelőtt alakulhatnak ki elszórt jelleggel záporok, zivatarok. A csapadék egyre inkább a déli és nyugati területekre korlátozódik. Többfelé megélénkül, északkeleten meg is erősödik az északi szél. Vasárnap délután általában 20 és 24 fok valószínű. Ugyanakkor északkeleten kevéssel 20 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always
well,
do it.
I never lost
nice.
One minute
rough.
Of sleep. And I will work.
But we're going to take the beginning of this song.
The thing might
and do it.
Been.
Easy.
Big wheel. Keep
but then we're
going to
do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary.
Keep on burning,
and we're
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Mikor végre úgy éreztem, hogy nincs már okom félni attól, hogy egy félelmetes kéz nehezedik a vállamra, megálltam fejvesztett menekülésemben, és megpihentem egy üzlet bejáratánál. Úgy ziáltam, mint egy kehes ló, és a kezem iszonyúan fájt. A madzag durva, kiszálasodott és érdes volt, és már is majd leszette a bőrt az ujjamról. Mindegy, gondoltam, legrosszabbján túl vagyok. A villamos megálló a sarkon volt. Beálltam a sorba, és amikor a villamos megérkezett, előre csoszogtam a többiekkel. Egyik lábamat már a lépcsőre tettem, mikor egy nagy kéz tolódott a szemem elé.
Várjunk csak, jó ember, várjunk csak, maga meg hová készül?
A kalauz sapkája alatt az arc ahhoz a húsos, pofazacskós, kidülledű szemű fajtához tartozott, amely gyászos örömét látszik lelni rossz hírek közlésében.
Ezt a nagy halomvackot, jó ember, ugyan fel nem hozza, ezt már most megmondhatom.
Döbbenten néztem fel rá. De hát, ez csak egy pár könyv.
Egy pár könyv? Ez egy szállítókocsit kell hívnia. Maga ugyan fel nem száll az én villamosomra. Az utasok mozdulni se tudnának oda be.
Szája agresszíven lefelé görbült. Na de kérem, mondtam, és keservesen igyekeztem behízelgően mosolyogni.
Én nem megyek csak a... Ezzel nem megy sehova, jó ember. Nincs időm vitatkozni. Vegye le a lábát. Indítottam.
A csengő csiringelt, és a villamos elindult. Ahogy háttal leugrottam, az egyik madzag elszakadt. Miután rendbeszedtem magam, felmértem a helyzetemet. Elég kétségbejtőnek látszott. A kocsim több, mint egy mérföldre van, nagyobb rész domnak fölfele, és nem hinném, hogy akár a legszívósabb nepáli serpa is képes volna ezeket a könyveket odáig elszállítani. Persze egyszerűen cserben hagyhatnám őket, neki támaszthatnám a falnak, és eliszkolnék. De nem, ez társadalom ellenes volna, és egyébként is gyönyörű könyvek. Csak valahogy haza tudjam őket juttatni. Akkor minden rendben lesz. Újabb villamos zörgött be a megállóba, és én terhemet felemelve megint csatlakoztam a felszálló utasokhoz, abban a reményben, hogy senki nem vesz észre. Ezúttal női hang szólt rám. Sajnálom, lelkem, azzal nem szállhat föl? Középkorú volt, anyás, gömbölyded alakján feszült az egyenruha. Nem vihetünk szállítókat a villamoson, tiltja a szabályzat. Elnyomtam egy sikolyt. De én nem vagyok. Ezek az én könyveim, most vettem őket. Vette őket? Felhúzta a szemöldökét, úgy merett a poros kötetekre. Igen, és valahogy haza kell vinnem őket. Majd csak hazaviszi magának valaki, lelkem. Messzire kell mennie? Derobájba. Ej, a mindenit, az messze van, az már vidék. Bepislantott a villamos belsejébe. De nincs benne hely, lelkem. Az utasok mind bevonultak, egyedül maradtam ikerépítményeim között. A kalauznő kétségbe esett fényt láthatott a szememben, mert hirtelen intett. Szálljon föl, lelkem, itt állhat velem a peronon. Nem volna szabad, de nem nézhetem, hogy itt ragad. Nem tudtam, hogy megcsókoljam-e, majd sírva fakadjak. Végül nem tettem sem ezt, sem azt, hanem benyomtam a könyveket a peron sarkába, és ott imbolyogtam fölöttük, míg meg nem érkeztem a parkolóhoz, ahol a kocsimat hagytam. Megérkezésem akkora megkönnyebbülést jelentett, hogy a kocsimhoz menet kacagva túltettem magam azon a néhány újabb baleseten, pedig többször is széthullottak még, mire sikerült bedugnom őket a hátsó ülésre, de mikor végre elindultam, énekelni támadt kedvem. Miközben a forgalomban kacskaringóztam, újra elfogott az öröm, hogy vidéken élek, mert a kocsit csípőszak töltötte be, ami véleményem szerint csak is a benzingőzök és ipari füstkeverékéből származhatott. De az illat akkor is követett, amikor már kijutottam a városból, és a Pennin hegyvonulat zöldjei között kapaszkodtam felfelé. Lecsavartam az ablakot, és mohon beszívtam a beömlő, édes, fűszagú levegőt, de amikor becsuktam az ablakot, a furcsa csípősség azonnal visszatért. Megálltam, hátrahajoltam, és körülszagláztam a hátsó ülés környékén. Nem lehetett semmi kétség. A könyvek okozták. Áj, hát... Feltehetően nedves helyen tartották őket, vagy valami ilyesmi. Biztosra vettem, hogy hamarosan elmúlik a szag. De most kétségtelenül erős volt. A szemem is majdnem könnyezni kezdett tőle. Eddig sohasem vettem észre, milyen hosszan kell felkapaszkodni sziklafészkünkbe a Skeldilhouse-ban, de most ráébredtem. Talán a karom és a vállam sokalta meg a terhet, és ez a szúrós, de szakadékony madzag mélyebben vágott a kezembe, mint eddig. De annyi biztos, hogy minden lépés nagy erőfeszítést jelentett, és amikor végre felértem a legfelső szintre, Csak nem összeestem egy szobás lakásunk ajtaja előtt. Mikor izzadtan és ziláltan beléptem, Helen éppen térdelt és a kandallót tisztította. Várakozóan tekintett rám. Találtál valamit, Jim?
Igen, azt hiszem, feleltem némi kis önelégültséggel. Azt hiszem, jó vásárt csináltam.
Helen felállt és izgatottan nézett rám. Igazán?
Igen.
Elhatároztam, hogy lehívom az adut.
És csak 3 shillingbe került.
3 shillingbe? Mi? Hol?
Várj egy pillanatig.
Kimentem a pihenőre, és bedugtam a kezem azok alá a madzukok alá. Most utoljára, hál' Istennek. Egy húzás, egy emelés, és zsákmányon bejutott az ajtón. És ott állt, hogy a feleségem szemügyre vehesse. Rámerett a 2 oszlopra.
Mit hoztál?
Világföldrajzot. 24 kötetben. Feleltem diadalmasan.
A világföldrajz? Csak ezt?
Igen. Más már nem bírtam volna cipelni, sajnos. De nézd csak, ugye pompás könyvek. Feleségem nyugodt tekintetében némi hitetlenség és némi csodálkozás villant fel. Egy pillanatra felgunkorodott a szája sarka, aztán elköhintette magát, és hirtelen megélénkült.
Igen.
Hát szereznünk kell nekik valahonnan egy polcot. Most minden esetre hagyd itt őket. Odább ment, és megint letérdelt a kandalló előtt. De 1-2 perc múlva abba hagyta a hamuzást. Nem érzel valami furcsa szagot?
Igen, hát azt hiszem a könyvek, Helen. Egy kicsit dolsak, biztosan hamar elmúlik.
De a sajátos kipárolgás nagyon átható volt. Sok évtized érlelte ki. Szobánk atmoszférája hamarosan olyan lett, mint egy frissen feltárt mauzóleumé. Láttam, hogy Helen nem akar megbántani, de egyre másra mind aggodalmasabb pillantásokat vett szerzeményeimre. Elhatároztam, hogy kimondom helyette.
Talán jobb lesz, ha egyelőre leviszem őket.
Hálásan bólintott. A lemenetelt gyötrelem volt, és még keservesebbé tette az, hogy már úgy véltem, ezzel a munkával egyszer és mindenkorra végeztem. Végül betántorogtam a rendelőbe, és lehelyeztem a könyveket az íróasztal mögé. Ziháltam, és a kezemet nyomkodtam, amikor Siegfried bejött.
Szervusz, James! Jó utad volt Leedsbe?
Igen, azt mondták a laboratóriumban, hogy amint kitenyésztették azokat az organizmusokat, felhívnak bennünket.
Pompás!
Kollégám kinyitotta a szekrényt, és berakott néhány űrlapot, aztán megtorpant és szimatolni kezdett a levegőbe.
James, valami piszok ronda bűz van itt.
Megköszörültem a torkom.
Hát igen, Siegfried, vettem egy pár könyvet Leedsben. Kissé nyírkosak.
Az íróasztal mögé mutattam. Siegfried szeme tágra nyílt, amikor megpillantotta az ikerépítményeket.
Mi a fene ez?
Haboztam.
Világföldrajz. 24 kötetben.
Nem szólt. Csak hol rám nézett, hol meg a könyvekre. És folyvást szimatolt. Kétség kívül csak is a vele született jómodor akadályozta meg abban, hogy ne mondja,
vigyem ki az átkozott vackokat azonnal.
Keresek nekik valami helyet, mondtam, és mélységes fáradtsággal bedugtam kezem a madzag alá.
Forrt az agyam, amíg végigcsoszogtam a folyosón. Mi a csodát csinálok ezekkel a könyvekkel? De amikor a jobb kézre eső pinceajtó mellett elhaladtam, úgy éreztem, itt a válasz. A Skeldill House alatt nagy, boltíves helyiségek húzódtak. Igazi borpince volt itt a hajdani szép időkben. Az az ember, aki lejárt a gázórát leolvasni, mindig katagombáknak nevezte őket, és ahogy szálltam alá a dohos, nyírkosszagú mélységbe, szomorúan arra gondoltam, hogy illő nyugvóhelye lesz ez a könyveimnek. Mi már csak szenet és fát tartottunk len, és a tompa dübögésből arra következtettem, hogy tisztán fát vág. Nagy fahasogató volt. Mikor befordultam a sarkon, éppen gyakorlottan meglendítette baltáját a feje fölött. Megtorpant, mikor meglátott terhemmel is, feltette az elkerülhetetlen kérdést.
Világföldrajz, 24 kötetben, feleltem.
Most úgy reméltem utoljára, és csapásról csapásra elmeséltem a történetemet. Miközben hallgatott, egyik kötetet a másik után nyitotta ki, megszagolta és sietve lerakta. És nem kellett megmondania, úgy is tudtam, dédelgetett könyveim mindörökre itt fognak maradni. De az együttérzés Tristan sokszínű jellemének a mai napig legmessze menőbb vonása előtérbe nyomult.
Mondok valamit, Jim, mondta.
Betehetjük őket oda,
egy poros palackos ládára mutatott, amely éppen csak látható volt az utcáról szolgáló széncsúszda vasrácsai között beszivárgó halványfényben. Olyan, mint egy igazi könyvespolc. Kezdte berakni a könyveket a ládába, és amikor hosszú sorban elrendezte őket, végigfuttatta ujját a kötések megfakult gazdagságán. Tessék, itt pompásan mutatnak, Jim. Elhallgatott, megvakarta az állát. Most már csak valami ülőhelyet kell keresni, várjunk csak. Igen. Eltűnt a homályban, és újra megjelent egy öl nagy tuskóval. Még néhányszor megtette az utat, és egy szempillantás alatt ülést szerkesztett nekem, kartávolságra a könyvektől. Ez megteszi, mondta mély megelégedéssel. Ide lejöhetsz és olvashatsz, amikor csak kedved van hozzá. És így is lett. A könyvek sohasem jöttek fel onnan, de én, ha volt néhány szabad percem, és bővíteni akartam ismereteimet, elég gyakran lementem, s leültem Trisztán ülő alkalmatosságára a félhomályban a vasrács alatt, és felújítottam ismerettségemet a világföldrajzzal 24 kötetben. A Darubai környékén végigsöprő influenza járvány kivált kép farmer családoknak jelentett nagy bajt. A városlakók otthon maradhattak egy pár napra, míg el nem múlik. De ahol naponta kétszer kell fejni, ott nincs betegszabadság. Körútjaimon láttam láztól kipirult állattenyésztőket nedvező szemmel tehéntől tehénig tántorogni, holott ágyban lett volna a helyük. Helen apját és Lucy nénit is levette lábáról a járvány, és segítségre volt szükségük. Nem vártam meg, hogy Helen szóljon, hanem mindjárt azt javasoltam, hogy menjen vissza a farmra néhány napra, és vezesse a háztartást. Nélküle pedig olyan idegen lett a szobánk, hogy lementem aludni a Trisztánéval szomszédos régi szobámba, és a testvérekkel együtt érkeztem a nagy ebédlőbe. Egy nap reggelinél úgy éreztem, hogy visszafordult az időkereke. Társam kávét öntött a csészénbe, közben öccse krákogott néhányat. Tudod, lehet, hogy mégis van valami ebben a Raynes-i kísértett históriában. Trisztán ellökte a székét a reggeliző asztaltól, kényelmesen kinyújtotta a lábát, és tovább tanulmányozta a Derobai and Houlton Times-t. Azt mondja az újság, hogy egy történész tanulmányozza a dolgot, és néhány érdekes adatot bányászott elő. Siegfried nem mondott semmit, de a szeme összeszűkült, mikor öccse elővette egy cigarettát és rágyújtott. Siegfried egy hete hagyta abba a dohányzást, és nem szerette nézni, hogy valaki rágyújt, kiváltképp nem Trisztánt, aki a legkisebb mozdulatot is nyugodt gyönyörűséggel, édes élvezettel tudta megtölteni. Társam szája komor vonallá merevedett, amikor a fiatalember komótosan kiválasztott egy cigarettát, felkattintotta az öngyújtóját, és révületben leszívta a füstöt. Igen, folytatta Trisztán, s szavaival vékony felszálló füstpamacsok keveredtek. Ez a pofa kimutatja, hogy a 11. században több szerzetest meggyilkoltak a Raynes-i apátságban. Na és? Kaffantott Siegfried. Tisztán felhúzta a szemöldökét. Az a kámzsás alak, akit mostanában gyakran látnak az apátság körül, nem lehet az egyik szerzetes szelleme? Micsoda? Mit beszélsz? Hát végtére is az ember gondolkodóba esik. Ki tudja, milyen barbár tetteket vihettek? Mi a fenét beszélsz? Csattant fel Siegfried. Trisztán sértett képet vágott. Rendben van, ti csak nevessetek, de jusson eszetekbe, mit mondott Shakespeare? Ünnepélyesen felemelte az ujját. Több dolgok vannak földön és égen, Horáció, mint sem ökörség, mondta Siegfried, így módon hatásosan befejezve a társalgást. Még ittam hálával telve egy kortyot a kávémból, és letettem a csészémet. Örültem, hogy a téma viszonylag békésen halt el, mert Siegfried ingerlékeny állapotban volt. A múlt hétig odaadóan szívott cigarettát és pipát, de kitölt rajta a dohányosok klasszikus köhögése, és mind jobban szenvedett heves gyomorfájdalmaktól. Hosszú, sovány arca időnként már-már egy koponya benyomását keltette. Arca beesett, szeme a szemgödrében izzott. És az orvos azt mondta, abba kell hagynia a dohányzást. Siegfried engedelmeskedett, egy-kettőre jobban érezte magát, és azonnal elfogta a megtértek hit buzgalma. De nem csak egyszerűen azt tanácsolta az embereknek, hogy hagyjanak fel a dohányzással. Nem egyszer tanúja voltam, mikor kiütötte a cigarettát a béresek remegő kezéből, és arcát pár centiméterre a képükhöz tolva fenyegetően ezt csikorogta.
meg ne lássam még egyszer azzal a szeméttel a szájában, érti?
Még ma is élnek megőszült emberek, akik borzongva mondják.
Attól fogva soha bagót a számba nem vettem. Mr. Fannon azt mondta, vagy 30 éve, hogy hagyjam abba. Arrasz nyavaja, vágjon bele, én azt átú nem mertem.
Mindazonáltal szembe kellett néznie a kellemetlen ténnyel, hogy keresztes hadjárata a legcsekélyebb hatással sincs az öccsére. Tisztán csak nem megszakítás nélkül dohányzott, de soha se köhögött, és az emésztése kitűnő volt. Siegfried csak nézte, hogy az öccse elégedetten levereget egy kis hamut, és újra gyönyörűség teljesen szív egyet.
Túl sokat szívsz.
Te is?
Én ugyan nem, vágott vissza Siegfried. Én nem dohányzom, és ideje, hogy te is abba hagyd. Ocsmány szokás. És ha ennyit szívsz, elpusztítod magad.
Tristan jóságosan ránézett, és szavai megint a finom cigarettafüsttel szálltak elő.
Na, én azt hiszem, tévedsz. Tudod, én úgy vélem, nekem egyenesen jót tesz.
Siegfried felállt és kiment. Vele éreztem, mert nehéz helyzetben volt. Szülők helyett szülői felelősségben, bizonyos értelemben ő látta előccsét az ártalmas növénnyel, és a vele született jó ízlés megakadályozta, hogy helyzetével visszaélve kiüsse azt a vackot Tristan kezéből, ahogy másokkal tette. Kénytelen volt a prédikációhoz folyamodni, de azzal nem jutott semmire. És volt még valami, ma alig, hanem kerülni akarta a veszekedést. Mert Tristan éppen titokzatos útjainak egyikére készült, vissza az állatorvosi főiskolára. Első teendőm is voltak éppen az volt, hogy levigyem a nagy északi útra, ahol stoppolni akart. Miután leraktam, elkezdtem körutamat. Vezetés közben minduntalan visszatértek gondolataim a reggeli beszélgetéshez. Elég sok ember kész volt megesküdni, hogy látta a Reineszi kísértetet, és bár néhányat, mint szenzációhajházt vagy részegest nem kellett komolyan venni, a többiek megbízható honpolgárok voltak. A történet mindig ugyanúgy hangzott. Reinesz falu mögött volt egy domb. A domb tetején az erdő lenyúlt egészen az útig. Mögötte állt az apátság. A dombra késő éjszaka felhajtó autósok azt mondták, egy szerzetest láttak a reflektorfényben. Egy barna csuhás szerzetest eltűnni az erdőben. Úgy vélték, az alak keresztül vágott az úton, de nem voltak ebben biztosak, mert mindig elég messze járt tőlük. Más vonatkozásban határozottak voltak. Egy kámzsás alakot láttak lehajtott fejjel eltűnni az erdőben. Valami mérsékletre intő lehetett a jelenségben, mert soha senki nem mondta, hogy követte volna az erdőbe. Különös véletlen, hogy miután egész nap Reineszre gondoltam, másnap hajnali egykor kihívtak a faluba. Kimászva az ágyból és fáradtan ruháimba bújva, óhatatlanul eszembe jutott Tristan, aki békésen szunnyad edinburghi szállásán távol a praxis bajaitól. De az, hogy fel kellett kelnem, nem tett túlságosan szerencsétlenné. Reinesz csak 3 mérföldre feküdt, és a munka nem fenyegetett nehéz gürcöléssel. Egy kis fiú sítlen pónia kólikát kapott. Szép éjszaka volt, nagyon hideg az első őszi fagytól, de gyönyörű teli holdfény lett, hogy megvilágítsa utamat. A pónit éppen járatták az udvaron, amikor odaértem. A tulajdonos a könyvelő volt a bankomnál, és bűnbánóan rám mosolygott. Sajnálom, hogy felébresztettük Mr. Harryot, de azt reméltük, hogy ez a hasfájás el fog múlni. Már 2 órája járatjuk. Ha megállunk, megpróbál henteregni. Jól csinálták, mondtam. Ha hentereg, megcsavarodnak a belei. Megvizsgáltam a kis állatot, és megnyugodtam. Hőmérséklete normális volt, a púzusa jó erős, s oldalát meghallgatva hallottam a görcsös kólika jellegzetes hasi hangjait. Egy jó ürülésre volt szüksége, de gondosan mérlegelnem kellett, mekkora adag arekolint adjak a lóféléke parányi tagjának. Végül 1/8 gramm mellett döntöttem, és befecskendeztem a nyaki izmokba. A póni néhány pillanatig tipikus kólikás tartásban állt, egyik hátsó lába megrodgyant, majd a másik, és időnként megpróbált lefeküdni. Járassák lassan, kérem! Megvártam a következő szakaszt, és nem kellett soká várnom, a póni elkezdte a száját harabdálni, ajka habzott, és hamarosan nyálcseppek csüktek a szájából. Eddig rendben volt, de még 15 percig várnom kellett, mire felcsapta a farkát, és lerakott egy halom ürüléket az udvar betonjára. Azt hiszem, most már minden rendben lesz, mondtam. Itt hagyom magukra. Hívjanak fel, ha még mindig fájdalmai vannak. A falun túl az út hirtelen kikanyarodott a házak látószögéből, és kezdődött a hosszú, egyenes kapaszkodó az apátság felé. Éppen ott fenn,
A reflektorom fénycsóváinak végében volna az a hely, ahol a kísértetet látták átmenni az úton, be a fák sütét övezetébe. A dombtetőn hirtelen ötlettől vezettetve kiálltam az útpatkára és kiszálltam a kocsiból. Ez az a hely. Az erdő szélén kísérteties fénnyel ragyogott a bükkök törzse a csillogó holdfényben, és magasan fenn nyikorogtak a szélben imbolygó ágak. Bementem az erdőbe, óvatosan karommal tapogatva magam előtt az utat, míg át nem értem a túlsó szélére. A Reineszi apátság ott állt előttem.
Elhangzott James Herriot, az Ellatorvos és ember című írásának 8. része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Ciszterci nővérek Kismarosi rendházába látogatunk. Judit, Olga, Henriett és Ildikó nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélget.
Gyakorlatilag a rádiónk fennállásának elmúlt 24 évében heti szinten megpróbálunk bemutatni egy-egy szerzetes közösséget vagy hivatástörténetet. Ezzel is mintegy megmutatva azt, hogy mennyire színes az egyházunk, és hogy a Jóisten milyen utakon, milyen csatornákon keresztül próbál megszólítani egy-egy fiatalt, vagy kevésbé fiatalt néha, hogyha kései hivatásról van szó, és milyen utakon próbálja a hivatásnak a kegyelmét elültetni a szívében. Hát most nem kifejezetten egy életútról fogunk beszélgetni, hanem egy szerzetes közösségről, méghozzá a ciszterci nővérek közösségéről, amely most gondolkodok azon, hogy vajon hány évtizedre, vagy esetleg évszázadra nyúlhat itt vissza hazánkban, vagy szerte a világon, de nem én vagyok a kompetens abban, hogy erre választ adjak, hanem itt ül velem négy szerzetes nővér, akiket nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönöm.
Hogyan indult a közösségnek a története, és milyen alapokon nyugszik ez a közösség?
A közösségünknek a konkrét története az úgy indult, hogy 1955-ben néhány fiatal leány meghallotta az Úristennek a hívását, és elindult a közös élet útján Szent Benedek regulája szerint. Ezek nehéz idők voltak, mert a szerzetes rendek feloszlatása után vagyunk, és 61-ben, amikor jött egy nagy letartóztatási hullám, akkor a közösségnek több tagját is, köztük az elöljárót is elvitték. A közösségünkből többen így börtönbe kerültek, és amikor elvitték az elöljárót, akkor közvetlenül utána a közösség elöljárót választott, mert az életünknek egy nagyon fontos pillére az engedelmesség, hogy legyen elöljáró, és a megmaradt, kint maradt testvérek Timár Mónikát választották meg elöljárónak. Akkor ő 23 éves volt, és írt egy naplót, amiben leírja a saját életének az eseményeit, meg a közösség életének az eseményeit, és tulajdonképpen ő felajánlotta az életét a közösségünkért, meg azokért, akiket bebörtönöztek.
Bocsánat, hogy itt félbeszakítom, és megállnék egy pillanatra. Az indulásról az, hogy mi az, ami valóban ezt így életre hívta, ezt a közösséget, arról tud valamit? Vannak ilyen visszaemlékezések?
ez kegyelem. A Szentlélek az Úristen hívása mindenkiben politikai időktől függetlenül van elültetve, és abban az időben Tímár Ágnes volt már talán egyetemista, vagy kicsit inkább az egyetem vége felé haladó korú, de ő már akkor előzőleg fogadalmas szerzetes volt, csak a feloszlatás miatt megszűnt ugye ez a lehetőség. És valahogyan ezek a fiatal lányok, akiket a Gamma nővér is említett, igazából a szívükben volt elültetve a vágy, az Isten keresés vágya, az Isten szolgálat vágya és a szeretet vágy. És ez mint egy titkos összekapcsoló erő, egy vonzás, ez úgy működött az életükben. Ezen keresztül valahogy megérezték rajta, hogy valami szokatlan az, ami benő van, és elkezdtek érdeklődni, hogy hol, mit csinál. És nyilván látva az ő érdeklődésüket, ő ezt elmondta, és mivel ugyanaz a vágy égett a szívükben, a meghívás, az Isten szeretete, és ennek a viszonzása iránt, így aztán összegyűltek kis csoportokba, de mivel ugye nem volt szabad akkor gyülekezni, vagy a szerzetesek, akiket szétköltöztettek, ők akár Budapesten sem lakhattak, nem vállalhattak munkát, mindezt titokban, albérletekben oldották meg párfős együttlakásokkal.
Így indult el akkor hazánkban ez a közösség, de ennek külföldön is számos tagja van.
Mi közösségünk rövid múltjához képest, 55-ben születtünk meg, a rend maga egy középkori rend. A bencés rendből a 11. századi reform mozgalmakhoz kapcsolódóan született meg a ciszterci rend. Nem azzal a szándékkal indultak el egy bencés monostorból az ottani szerzetesek, hogy új rendet alapítsanak, hanem csak hogy hűségesebben tudják megélni a regulát, amire fogadalmat tettek. És ebből a kis franciaországi közösségből elég hamar elterjedt Európa szerte a rend, és ma kicsit tágabban nem csak ciszterci közösségek, hanem trappista közösségek is tartoznak az úgynevezett nagy ciszterci családhoz, és világszerte léteznek ciszterci, trappista, bernardínus monostorok minden földrészen.
Ugyanaz a gyökere, tehát Nursziai Szent Benedek regulája nyomán indult el, csak többféle név alatt működő közösségekről van szó.
Igen, ahogy az egyes embereknek az életéhez is hozzá tartoznak a megújulások, ugyanúgy a rendeknek az életéhez is szorosan hozzá kapcsolódnak, hogy időnként reformokra van szükség, és így például a trappisták nem a középkorban, hanem egy későbbi megújulási vágyból születtek meg. Külön rend, viszont egy nagy családhoz tartozunk velük, mert egy a gyökerünk. Szent Benedek regulája szerint élnek ők is, és ők a ciszterci rendből egy megújulás kapcsán születtek meg.
Thank you. Szent Benedek elmondata, hogy imádkozzál és dolgozzál. Hogyan jelenik ez meg az önök közösségében?
A mi közösségünkben is, mint ahogy már itt a Harriet nővér is említette, ez a megújulás vezetett el oda, hogy a ciszterciek ehhez szerettek volna igazán visszatérni, hogy nem csak az imádság lábán állni, hanem visszatérni ahhoz az egyensúlyhoz, ami nem csak a szerzetesek életében, hanem minden ember életében egy fontos alappillér lehet az, hogy dolgozik, hogy belekapcsolódunk abba a teremtő munkába, amire az Isten meghívott minket, és ez a mi életünkben, a mi közösségünknek az életében is egy nagyon-nagyon fontos pillér az imádság mellett, mert az imádság az, ami megadja a napunknak a keretét, tehát az, hogy reggel felkelünk, imádkozunk, délbe szintén odajárulunk az Úristen elé, és ugyanígy este kétszer. Ez az, ami a keretet adja, ez az, ami erőt ad utána, vagy amiből forrásozik az a munka, amit mi így közösségileg végzünk, ami több területet jelent így az életünkben. Az egyik nagy terület az a vendégfogadás, csoportokat, illetve egyéni lelki gyakorlatozókat fogadunk a monostorban, szinte egész évben, amivel szeretnénk őket is bevonni. Tehát ez nem egy ilyen szállásadás csak, hanem ők be tudnak kapcsolódni a mi ima életünkbe, abba a légkörbe, ami az Istenben gyökerezik, és ebbe ők részt tudnak venni, jelen tudnak lenni olyan mértékben, amennyire ők ezt szeretnék, ebbe szeretnének bekapcsolódni. Tehát ez egy nagyon fontos eleme az életünknek, és ez egy nagy szolgálati terület is így az emberek felé, tehát tudunk valamit adni abból az életből, amit mi élünk az Istennel közösen, és be tudjuk őket ebbe kapcsolni. A másik nagy területe az életünknek, így a kétkezi munkához szintén kapcsolódva, az a gyümölcs feldolgozás. Van egy kis üzemünk, egy manufaktúra, ami nem olyan régen adódott át, és de már hosszú évek óta a nővérek főztek lekvárokat, szörpöket. Ez is egy közösségi munka nálunk, tehát nem külsős emberekkel dolgozunk, hanem mi magunk dolgozzuk fel ezeket a gyümölcsöket, amiket a környékbeli termelőktől veszünk át. Ennek pedig a legnagyobb célja szintén egy missziós lehetőség az életünkben, mert ezek a termékek eljutnak nagyon sokszor olyan helyekre, olyan emberekhez, akik lehet, hogy így találkoznak először az Istennel, és láthatják azt, hogy ami mondjuk a címkén van az igazi, tehát, hogy az van benne, és nem másból készül, mint ami rá van írva. Próbáljuk igényesen, szépen elkészíteni ezeket a termékeket, és ez is egy üzenet tud lenni a mai világban, hogy igenis van még lehetőség igényesen dolgozni, és ennek sem más a célja, mint az, hogy az Istennek a teremtő munkáját mutassuk meg, hogy abba kapcsolódjunk bele, mert hogy ez egy nagyon nagy ajándék, hogy ő minket ebbe meghívott. Tehát mi is, amikor így az üzembe dolgozunk, akkor így rácsodálkozunk arra, hogy mennyire jól vannak kitalálva a dolgok, egy-egy gyümölcs, hogy azt hogy lehet felhasználni, és hogy mennyi fantázia van benne. Szóval, hogy ez nekünk egy ilyen rá csodálkozási lehetőség, illetve az, hogy így tudunk kapcsolódni azokhoz az emberekhez, akik nap mint nap munkába járnak, dolgoznak, és ugyanebből vállalunk részt mi is azzal, hogy mi is megdolgozunk azért, amink van, és ezzel még közvetíteni is tudjuk azt, aki számunkra a legfontosabb.
Készítünk cukros meg cukor nélküli termékeket is, a cukor nélkülieket a diabetikusoknak, ezeknek nagyon örülnek. Hát egészen a fekete ribizlétől az őszi barackig szinte minden gyümölcs előfordul már a repertoárunkban, és lekvárokat is, meg szörpöket is, most már ivóleveket is készítünk, és csak egy icipici gondolat, hogy van egy különleges termékünk, ami számunkra egy picit különleges, a szőlőlekvár, ami nem annyira szokványos, meg szőlőivólé, és ennek az a története, hogy az édesapám szőlőnemesítő volt, és egy picit az ő munkásságát szeretnénk a magunk módján továbbvinni, vagy megörökíteni. A magunk módján az azt jelenti, hogy olyan termékeket készítünk, amik nem alkoholosak, és akkor így döntöttük el, hogy az ő fajtáinak a felhasználásából készítjük a szőlőlekvárt, meg az ivólevet. És még az az érdekessége, hogy ő annak idején, mikor elkezdett szőlőnemesítéssel foglalkozni, akkor a Szőlészeti Kutatóintézetnek az EGRI kísérleti telepén kezdett el dolgozni, és ez még úgy egerhez köt bennünket egy picit.
Azért, hogy a természettel, a természet világával, ami szintén az Úristen ajándéka, ez egy kapcsolatot jelent nekünk, hogy van egy kis méhészetünk, ami plusz-minusz, de 50 méh családot birtokol, úgymond. Itt két nővérünk dolgozik rendszeresen, akiknek méhész végzettségük is van, de emellett nővérek amúgy is be tudnak segíteni a nem szakmunkákba, tehát a kóstolás és pergetés, ami nem kíván nagy szakértelmet, abban így közösségileg is részt veszünk, és amiért nagyon szeretjük és nagyon szép ez a méhészkedés és ennek az egész világa, az maga a méheknek az élete, az a tanítás, amit ők adnak, mint közösség nekünk, erre mindig rácsodálkozunk, főleg amikor éppen aktuális, hogy a mi méhekkel foglalkozni kell, akkor két nővér, Kriszti nővér és Kisbori nővér is nagy lelkesedéssel meséli, hogy milyen szépen élnek együtt ők közösségben, hogy a egymást hogyan védik, ők hogyan alkotnak egy családot, és ebben milyen együttműködés és egymásra figyelés kell, és ez a mi közösségünknek is egy nagyon-nagyon szép példát ad, és egy olyan tanítást, amit nem feltétlenül könyvekből meg nagy gondolkodóktól kell, hanem abból a teremtett világból, amiben mi is bele lettünk helyezve, és amit valahogy nekünk is őriznünk kell. Ezért különleges számunkra még ez a méhészet, ami nem nagy, mert vannak ennél sokkal nagyobbak, de hogy ezért szeretjük, és a termékeink között is megjelennek a különböző mézes vagy mézből készült termékek. És a harmadik nagy terület így az életünkben az egy orvosi rendelő, egy mozgásszervi rendelő, ami nem a Monostorban van, hanem a faluban, és amiről hát talán Érdi nővér jobban tud beszélni, mert ő szervesen része a rendelőnk életének.
Igen, ez a kis mozgásszervi rendelő tulajdonképpen egy hálából jött létre, ugyanis ahogyan beszéltünk a közösségünk történetéről, a nagy letartóztatások és börtönök után a nővérek éppen emiatt, hogy ki pihenjék, vagy hát meggyógyuljanak ebből a börtönös időszakból, a hegyoldalban, domboldalban vettek egy kis nadrág szételket, amin egy kis faház állt, ez volt az első monostorunk, ez a 70-es évek elején volt, és még akkor is igencsak kommunizmus volt, de a falubeliek nem adták ki őket. Tudták, hogy ott vannak, de mintha ott sem lettek volna, szépen betakarták őket a szeretetükkel. Történelem fordult, és 1991-ben a hozzánk tartozó oblátus házas pár, akik közül a férfi traumatológus szakorvos dr. Fejérdi Gábor és az ő felesége létrehoztak egy alapítványt. Kilépve a megszokott és már akkor is nagyon sok mindentől terhes egészségügyi rendszerből szeretett volna egy olyan kis rendelőt, egy olyan helyet létrehozni, ahol az emberek gyógyulhatnak anyagi lehetőségeiktől függetlenül. És ezért jött létre ez a kis mozgásszervi rendelő. A doktor úrnak a példaképe Batthyány Stratmann László, aki a személyes életútján is nagy jelentőségű volt az ő számára. Úgyhogy ebben a kis rendelőben úgy zajlik az életén már 32 éve, hogy mindenki, aki bárhonnan az ország bármilyen részéről beutaló nélkül ellátogathat a kis rendelőbe, akinek mozgásszervi problémája van, ott a doktor úr igyekszik nagy szakmai tapasztalatával és nagyon tapintatos és ugyanakkor nagyon gyógyító is meghallgatással megvizsgálni és kiírni a megfelelő gyógytorna vagy elektroterápiás kezeléseket. És ebben a rendelőben nem úgy működik a fenntartása, mint egy magárendelő, hanem mindenki ahhoz mérten ad adományt, amilyen az aktuális anyagi lehetősége. Senkitől nem kérdezzük, hogy s mint. És ez 32 éve fönntartja magát ez a rendelő. Gyakorlatilag az embereknek a jósága tartja fönn, mert aki nem tud fizetni ténylegesen, ő is ugyanúgy megkapja az összes kezelést, és utána távozhat szabadon is örömmel, hogyha meggyógyult. És aki pedig többel tud hozzájárulni, az nem tudja, de volt olyan is, hogy tudta, hogy hozzájárul annak a kezeléséhez, aki nem tudott fizetni. És ennek kapcsán mi részesei vagyunk egy csodának. Igazából pont ezek miatt volt olyan, aki tanúja volt, hogy valaki elment, vagy sírva ment el, hogy nem tud támogatást adni, mert aratás ideje van, és amíg ő el nem adja a terményt, addig nem jut anyagi javakhoz. És utána fölállt, és azt mondta, hogy én szeretném kifizetni az előttem lévőnek is a kezelését. De igazából, ami megdöbbentő ennek a rendelőnek az életében, említettem, hogy mennyire megvédte a nővéreket a falu, és ahogy a rendelő növekedett, mert egy kis írógéppel és a házi orvossal megosztott kis helyiséggel kezdődött, és aztán egyre inkább nem fértünk el. Többen lettek a betegek, nem fértek el a gépek, és így kellett keresnünk egy helyet, ami alkalmas rá, és váratlanul elárusításra került a faluban egy épület, ami azelőtt motelként üzemelt, és ezt külföldi segítséggel, barátok adományaiból meg tudta vásárolni a monostor, és amikor beköltöztünk, akkor kiderült, hogy ez volt az az épület, ahova összegyűjtötték a falunak a lakosságát, ez egy sváb település volt, Kismaros, és deportálták őket kényszermunkára. És mivel ugye az nagyon zord idők és kemény munka volt, többnyire mozgásszervi bajokkal tértek vissza, ha visszatértek egyáltalán az otthonukba, és a rendelő éppen őket gyógyította. Tehát ez egy ilyen megrázó szeretete és figyelmessége az Úristennek, hogy ott adja a gyógyulást, ahol a sérelem történt, és hogy őneké nem számítanak a politikai viszonyok, az ő kegyelme átível minden időn.
A ciszterci nővérek kismarosi rendházának mindennapjairól Judit, Olga, Henriett és Ildikó nővérekkel Pap Ildikó kolléganőm beszélgetett.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.